Buna ziua, sziasztok! Ez itt a Gemist és a Partizán közös podcastje, amiben Közép-Európáról és a Balkánról van mindig szó. Aki nehogy Isten nem ismerne minket, a Gemist egy hírlevél, amire a www.gemist.hu oldalon lehet feliratkozni, tegyétek meg! A mai adás témája a román elnökválasztás, miután vasárnap a románok a vártnál nagyobb, kevésbé szoros arányban tették meg államelnöknek Bukarest főpolgármesterét, Nikus Ordánt. Engem Bukovics Martinnak hívnak, a vendégem pedig Pap Szilárd, a Partizán erdélyi gyökerekkel rendelkező szerkesztője. Vele beszéljük most ki a történteket és tanulságokat. Szilárd, te erre számítottál? Egyáltalán mire számítottál a második fordulóban?
Hát nem erre számítottam, az az igazság.
Mire szinióra számítottál?
Elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy az elmúlt hetekben így viszonylag sokat seteltünk a dolgokról, és te azért már korábban mondtad, legalább egy hete már mondogattad, hogy ezt nem fogja megnyerni Simeone, és én végig abba voltam, hogy szkeptikusabb voltam ezzel kapcsolatban. Én azt gondoltam, hogy ennél szorosabb, tehát mondjuk egy héttel ezelőtt még inkább azt gondoltam, hogy Simeone győzelem lesz simán, aztán egy 3-4 napja már inkább kezdtem arra gondolni, mert így a jelekből azért kicsit ez látszott, hogy ez egy szoros dolog lesz. Szóval azt se tartottam kizártnak, így tegnap mielőtt elindítottuk az adást, és így készítettem fel az embereket a menetrendre, meg hogy milyen különböző forgatókönyvekkel készüljünk, hogy azt se tartottam kizártnak, hogy ez amúgy egy ilyen karácsony vitézi szintű szoros valamibe fog elmenni, ahol tényleg az utolsó szavazatig kell megszámolni, hogy ki lehessen mondani, hogy ki a győztes. Ehhez képest az, hogy nem tudom, már ilyen 20%-os feldolgozottság fölött fordított a Nikus Ordán, ami azt jelenti, hogy igazából a nem is olyan nagyméretű városoknál már, mert ugye ahogy minél nagyobb a település, annál később érkeznek be a feldolgozottsági adatok. Szóval viszonylag ilyen kisebb városoknál már az látszott, hogy Nikus Ordán vezet, vagy hogy ott átvette az országos vezetést, akkor az már egyértelmű volt, hogy hát ez azért nem is lesz egy olyan szűk végeredmény. Uh-huh. És meglepő módon még az exit pollok se tévedtek olyan sokat. Az egyik, a kurszos, az kifejezetten azt hiszem 0,5% pontosat tévedett a Nikus Ordán javára, tehát hogy ez. Na mindegy, szóval én egy Simeone győzelemre számítottam, én most már egy kicsit fel vagyok készülve így fejbe ezekre a dolgokra, hogy a 2020-as évek azok így erről, 10-20-as évek azok erről szólnak, hogy így meglepetésszerűen ezek a dolgok megtörténnek, és szóval igen.
Egyébként Krisztián Pürvoreszko, bukaresti politológus, mondta is a Gemist interjújában, hogy 65% kos vagy a fölötti részvételnél borítékolható Nikus Ordán győzelme, de az, hogy végül ennyire szoros, tehát hogy ennyire nagy arányú győzelmet arasson, azt hiszem több mint 800 ezer voksal, azért az talán senki nem látta előre valóban.
Igen, abszolút.
És egyébként, ha már ugye Bukarest főpolgármestere volt, egy kis önreklám, a Gemisten egy hosszú cikket írtam arról, napokat Bukarestben töltve és beszélgetve, hogy mégis pontosan milyen főpolgármester ő. Ebből ugye az jött le, hogy egy ilyen kifejezetten hivatalnok mentalitású technokrata menedzser, aki, amit lehet, azt igyekszik kontrollálni és központosítani, és a saját agendáját kvázi átültetni, hogy ez egy ilyen városvédő, műemlékvédő agenda, és sokan emiatt kifejezetten sajnálják is, hogy ő már nem főpolgármester, hanem Románia elnöke lesz. De egy kicsit talán bukarestezzünk, mert ha nekem azt mondták helyben, hogy azért vannak itt magyarok, sok a turista is, sokan áthaladnak a városon a Fekete-tenger felé, a Bolgár-tengerpart felé, de szerintem a legtöbb magyar mentális térképén nem nagyon van rajta a román főváros, és ugye te laktál is ott. Ha 5 pontban össze kéne foglalni, vagy nem tudom ajánlani akár a várost, vagy az ott érés tanulságait, akkor mit mondanál?
Hát az egyik az az, hogy nem az ott élés tanulságai, de hogy ez nagy hiba, hogy nincs rajta amúgy a magyarok mentális térképén Bukarest, mert egyrészt egy jó város, mert egy érdekes város, másrészt meg azért történetileg is az van, hogy így az, ahogy elmeséljük az erdélyi magyarságot, meg úgy egyáltalán Magyarországot, hogy abban így valahol ott vannak a románok, de inkább csak így az erdélyi románok, és azok is így kicsit így meglepődünk, hogy így egyszer ott úgy lettek, és úgy lejöttek a hegyekből valamikor, és akkor így, de hogy így ezt szokták is mesélni, hogy a kolozsvári polgárság azért Trianon után, vagy 18 után egy kicsit meg is lepődött, hogy honnan van ennyi, nem tudták, hogy van ennyi román, de hogy azért is Bukarest azért, annak mindig volt egy ilyen magyar kötődése, tehát azért a székelyföldi, főleg a háromszéki, meg Brassó környéki magyarok közül nagyon sokan már még a régi királyságban, tehát még 1918 előtt jártak Bukarest, de főleg ilyen házi szolgáló, nagyon sok házi szolgáló, a székelyföldi asszonyokat nagyon szerették a román bukaresti arisztokraták, mert hát nyilván tiszták és civilizáltak, nem mint a románok. Szóval, hogy az is nagyon jó, az is nagyon sok volt, meg ipari munkásságnak is, tehát hogy azért Bukarestnek van egy ilyen, mindig is volt egy számottevő ilyen magyar diaszpórája. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg, hogy nekem összehasonlításban nagyon érdekes volt annó, hogy mennyire ilyen 5-6 évvel hátrébb történnek ugyanazok az ilyen gentrifikációs, meg város átalakulási folyamatok, amik Budapesten lejátszódtak, és az, amit pont múltkor ezt beszéltük is, hogy igen, hogy a történelmi központban mennyire ilyen turistás, kocsmás valamivé vált az egész hely, és hogy az még, amikor én 10 éve voltam ott, akkor inkább ez az ilyen romkocsmás, tehát még azelőtt, hogy a belső Erzsébet város ilyen, szintén ilyen nagyon turistás valami lett volna, ahova már kvázi bejárni nem szokott értelmes budapesti, ha teheti. De szóval, hogy a régi, amikor nekem még az van meg a történelmi központból, mi mindig oda jártunk, akkor még az utcák nem voltak felújítva, tehát konkrétan ilyen kövek nem voltak az utcán, hanem ilyen agyag sárba, és ilyen állványzatokon mentél át az agyag sáron, és a homokba térdig elsüllyedtél, és akkor úgy mentél be a Kurtáberári Lorba, meg a hasonló ilyen sörözdékbe. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy egyébként építészetileg is nagyon érdekes hely, nagyon sok, és ezt a hírleveletben is kiemelted, igen, hogy nagyon sok szép épület van, ilyen, főleg ilyen villaszerűségek, amiket nem újítanak fel. Ez nagyon szép volt. A másik meg, hogy van egy ilyen multikulturális része is, ugye, hogy van benne egy ilyen fő román ortodox vonulat például, de azért elég jelentős örmény közösség volt, ami rajta hagyta a bélyegét a városon. Az örmény templom az egy tök szép valami a városban.
És most fel is lett újítva.
Katolikus rész is van. Meg hát nekem az volt, amikor ott éltem, hogy én azért így szerettem ezeket az ilyen, de egy Budapesten is így van, hogy ezt az ilyen történelmi helyeket, vagy hogy szóval nem is, hanem hogy így megélni a kortárs történelemnek így az ikonikus helyeit, tehát hogy nem tudom én, ahova annak idején egyetemista koromban mindig a ilyen egyetemista menzára jártam, az közvetlenül a parasztpárt, a már nem létező, vagy hát valamilyen formában lehet, hogy jogi formában létező, de a parasztpárt székháza volt, székháza mellett volt, és az volt az a székház többek között, ahol a 90-ben a bányászjáráskor, amikor az első meg a másik bányászjárás volt, akkor gyakorlatilag ennek a történelmi pártnak a képviselői bemenekültek, mert hogy közben jöttek a bányászok, hogy ezeket a globalistákat elvigyék, mármint a történelmi pártokat, amik újra alapultak a rendszerváltás után, és akkor aztán ott betörtek és kidobáltak mindent. És hogy, szóval, hogy így ezek a, meg az egyetemtér, a kicsivel arrébb, két utcával arrébb, ahol szintén ilyen nagyon fontos a román demokrácia történetének fontos pillanatai kapcsolódnak, szóval hogy ez is egy ilyen jó dolog volt megérni. Hát a panelek azok elég szörnyűek tudnak lenni, de azokból is vannak jók is, meg kevésbé jók is.
Van, aki szereti azokat is nézegetni. Ugye Nikus Hordánnak főpolgármesterként főleg a távhővezetékek felújítása volt a fő projektje, illetve a új villamosok beszerzése, minden mellett pedig ilyen különböző műemlékvédelmi célokból történő bontás, illetve pontosabban bontások elrendelése. Pont amit mondtál, hogy a katolikus székesegyház mellett épült fel egy ilyen 19 emeletes, tehát közvetlenül mellette épült fel egy 19 emeletes üvegház. Ennek ugye a legizgalmasabb a sorsa, hogy ezt emetleg ugye Nikus Hordán még civilként is tiltakozott az ellen, hogy ott egyáltalán felépüljön. Végül nem is kapott építési engedélyt, de ugye korábban az volt a szokás Bukarestben, hogy nem baj, ha nincs engedély, felhúzzuk, aztán majd később vásárolunk, úgymond, egy építési engedélyt, de ezt végül nem kapta meg az épület, azóta is üresen áll, és most, hogy Nikus Hordán főpolgármester lett, elrendelte a bontását, de az nem történt meg azóta sem, mert akkora a költsége, hogy inkább nem akarja kifizetni a városháza, tekintve, hogy a román törvények alapján az építtetőtől kéne majd visszatérítetnie valahogy, csak az a cég meg időközben csődbe ment. Úgyhogy ilyen sztorik is vannak, de ezekből, tehát Nikus Hordánnak úgymond a tényleges munkásságából mit látsz, hogy mi jutott be mindebből akár az összromán, akár az erdélyi magyar, akár a magyarországi médiába, tehát hogy ő mennyire volt ismert a valós tevékenysége alapján, és mennyire volt inkább egy projekció, úgymond a nyugatos Románia következő aktuális reménye.
Én azt nem tapasztaltam, hogy a főpolgármesteri tevékenységek különösebben ilyen, nem tudom, széles körbe ismert lenne Bukaresten kívül. Tehát, hogy volt egy-két ilyen, mint minden főváros esetében nyilván az jobban bekerül az országos hírekbe is, és volt egy-két ilyen látványosabb akciója, ami kapcsán, amikor ott, nem tudom, kerületi polgármesterekkel hadakozik, és azért a fővárosi önkormányzat alá tartozó rendőrség a kerületi önkormányzat alá tartozó rendőrségre ráküldik egymást, és ott ilyen kicsit ilyen banda háborúszerű jeleneteket mutatnak a tévébe, szóval, hogy az ilyenek bejutottak, de hogy összességében szerintem két dolog van, ami az országos nyilvánosságot adja számára, és az egyik az pont, hogy a projekció ellenében mutat. Szóval én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon tabula rasa politikushoz képest, aki megjelenik a semmiből, és hirtelen mindenki beleprojektálja a reményeit, ahhoz képest azért itt egy olyan ember van, akinek így legalább 20 éve ismerhető a politikai pályája, tehát hogy ismerhető, és nem csak az, hogy politikusként, amit nem tudom én 2010-es évektől, hanem korábban aktivistaként is, és egy ilyen tök következetes valami azonosítható be, tehát hogy ennyibe egy kicsit nem az van, hogy egy ilyen hype politikus, hanem egy olyan ember, aki nagyon következetes volt évtizedeken keresztül, és ez ismerhető most függetlenül attól, hogy ezzel mennyire értenek egyet az emberek, ezt mennyire tartják szimpatikusnak, mennyire lelkesednek érte, vagy ilyesmi. Az erdélyi magyarság körében én egyébként, tehát még az első fordulóban is már csak ilyen családi körben is így azt tapasztaltam, hogy amúgy, szóval, hogy egy ilyen... Szóval nem egy ilyen lelkesedést, vagy ilyesmit tapasztaltam, hanem egy ilyen közömbösséggel vegyes, nem tudom, szimpátia / távolságtartás. Szóval, hogy egy ilyen, nem azt tapasztaltam, hogy egy ilyen nagyon népszerű, vagy hogy egy ilyen nagyon polarizáló valami lenne, vagy ilyen nagyon erős érzelmeket váltana ki. Azzal együtt, hogy mondom, tehát, hogy tök következetes az, ahogy ő politizált, és szerintem ez az autenticitás, ez a komolyan vehetőség segített abban is, hogy annak ellenére, hogy azért politikailag mégiscsak egy ilyen nagyon hatalmas víziót nem fogalmazott meg, és hogy az elejétől kitette az asztalra, hogy hát rajta keresztül azért valahogy mégiscsak a régi pártok fognak túlélni, mert a kampányban is kimondta, hogy hát ő a PESZED-ét is szeretné a kormányra venni, amit ugye az ilyen nyugatos oldal szavazók számára azért nem egy, hogy mondjam, egy nagy kampányigéret, vagy egy vonzó kampányigéret, de hogy szóval, hogy sok tekintetben egy ilyen hangulatban, amikor nagyon erős ilyen változásigény van, nagyon erős ilyen protestigény van, akkor részben a régi mainstream továbbélését is tudja valamilyen mód, vagy azt is garantálja valamilyen módon, de a személyiségének a következetessége által azért valahogy egy ilyen plusz hitelességet tud ebbe a sztoriba belevinni. Szerintem tehát egy kicsit ez a, és ideológiailag nagyon nem hasonlít, de ilyen strukturálisan azt hiszem egy ilyen kicsit ilyen Bernie Sandershöz tudnám hasonlítani, hogy így van egy ilyen hosszabb karrierje, amiben így van egy pár pont, amiben mindig ugyanaz. Tehát, hogy ez az embert látod, hogy önazonos saját magával. Ugyanezt a dolgot mondta 2008-9-10-ben is, ugyanezt képviseli most is. Mindebben nem gazdagodott meg, nem semmi. Valamilyen módon kritikát képvisel az elitte, a mainstream elittel szemben, ahogy Bernie Sanders is a demokrata mainstream-mel szemben kritikát képvisel, de végső soron olyan típusú szakítást nem jelent velük, amilyen egyébként hát a társadalom szélesebb rétegei sokszor várhatnak, vagy amilyen amúgy adott esetben egy ilyen ismeretlenbe való beleugrás jelentene, mint amilyen a George Simion, ami szintén nem azt akar mondani, hogy ez egy ilyen nagy szakítás lett volna az elittel, de mindenképpen egy ilyen ismeretlenbe való ugrás, és ehhez képest a Simion, vagy a Nikus Ordán nem az.
És szerinted, hogyha már az Aurról beszélünk, a Simionról, neki ez a második helye, ez egy jó eredmény, vagy inkább kudarc?
Amúgy, ha megnézzük, hogy melyik választáshoz hasonlít így számokban legjobban ez az egész tegnapi forduló, akkor ez 2014. A részvételi arány egy pár tized százalékponttal magasabb most, mint 2014-ben volt, amikor ugye Viktor Ponta, akkori szociáldemokrata miniszterelnök, és Klaus Johannis, akkori szebeni polgármester és nemzeti liberális párt elnök mérette meg egymást, és hasonló volt, tehát mondom, szinte ugyanaz a részvételi arány, és a szavazatok megoszlása is szinte úgy, tehát hogy majdnem egy az egyben ugyanaz. Azt hiszem, a Simion egy 100 000 szavazattal kapott többet, mint Ponta kapott, és a Johannis pedig 100 000 szavazattal kapott kevesebbet, vagy többet, igen, mint a Nikus Ordán, tehát hogy egy picit szorosabb most a végeredmény, mint volt 10 évvel ezelőtt, de hogy tényleg elenyésző mértékben szorosabb az eredmény. És szóval, hogyha innen nézzük, akkor azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen nyugatos, inkább urbánusabb réteg, és a kiszorultabb, vagy a magát kiszorultabbnak érző sok esetben valóban kiszorult, sok esetben csak más frusztrációkat megélő, vagy projektáló emberek közötti törésvonal, az kb. Ugyanúgy egy az egybe leképeződött, mint ott akkor, vagy ami a román történelemben sokszor kb. Ugyanezekbe az arányokba, elnökválasztás másik fordulóba kb. Ezekbe az arányokba képeződött le. Szóval, hogyha innen nézzük, akkor szerintem ez nem egy kiemelkedő eredmény a George Simion számára. Ezeket az arányokat, ezeket a számokat más részvételi arányok mellett hozta Viktor Ponta, hozta Ion Iliescu, hozta Mircea Joana, akik strukturálisan valahogy kicsit ezt a politikai társadalmi térfelet képviselték, amit most a Simion képvisel. Ha onnan nézzük, hogy egy ennyire szélsőséges retorikát képviselő, és sok tekintetben azért hogy mondjam, most nem akarom a Cornelius Vatin Tudor apológiájába belemenni, de mégiscsak egy kultúremberről beszélünk, egy akármilyen szörnyű, nem tudom én, fasisztoid, magyar ellenes, antiszemita nézeté volt, hogy mégiscsak egy költő emberről, egy írás tudóról beszélhetünk, ami azért Giorgio Simeone esetében egy nagy túlzás lenne.
De miért? Hát a Simeone, ő egy elit iskolába járt Bukarestben, majd történész mesterdiplomája is van. Tehát, hogy azért, hogy is mondjam, és ugye közgazdászok voltak a szülei, tehát azért ő szintén nem ugyan népgyermeke, mint ugye próbálják adni.
Igen, ez tény és való, de minden esetre azért a megnyilvánulásé, meg minden tekintetben azért egy másfajta regisztert képvisel, mint a Vadim Tudor féle dolog. Na mindegy, szóval, hogyha azt nézzük, hogy egy ilyen ember össze tud gyűjteni mennyi 3 millió szavazatot, akkor az mindenképp egy jó eredmény. Tehát, hogy ilyen szélsőséges politikus ennyi szavazatot nem szerzett, és ez igaz a 2000-es Vadim Tudorra is egyébként.
Ami szerintem egyébként figyelemre méltó, hogy a Simeone ugye rögtön már az urnazárást követően nem csupán azt közölte, hogy ő nyert. Egyébként később végül hétfő reggel nemhogy visszavonta ezt, de gratulált is Nikus Ordánnak, tehát elismerte a vereségét. De azt is mondta Simeone, ami inkább az izgalmas nekem, hogy ez a győzelem, ez Georgescu győzelme. Tehát akkor ugye a vereség is Georgescu veresége, tehát nagyon ügyesen kvázi kivégezte a korábbi mentorát, úgyhogy a román szélsőjobbnak a Georgescu korszaka valószínűleg ezzel tehát hogy vége, és most kezdődhet akkor valószínűleg a Simeone korszaka. Te mit vársz az Aurtól? Mert azért számos Kárpátokon túli megyében, de Erdélyben is 3 megyében azért 50% fölött voltak, hogy van itt nekik esetleg további tér építkezni, esetleg a Pesedének, a posztkommunista szociáldemokrata pártnak a táborát beolvasztani, és úgymond a Nikus Ordán által megjelenített úgymond rendszerpártok ellenzékeként a másik tömböt megképezni, vagy ennyire most még nézzünk a jövőbe.
Hát nehéz azt most megítélnem, mert egyrészt, vagy hogy több ilyen különböző irányba húzó erőt érzek itt most, hogy egyrészt az biztos, hogy egy ilyen, tehát hogy a román pártrendszer átalakulása, ami a tavaly novemberi választásokkal megindult, látványosan az most még nem ér véget, tehát hogy ez most egy fontos döntés volt, ami mozdít valamilyen irányba, de hogy ez még nem fejeződött be ez a folyamat, tehát nem látjuk, hogy pontosan, hogy where the chips fall, hogy úgy mondjam. Na, szóval, hogy és akkor van ebben az, hogy hát azért ebben ez a szélső jobbos mező, és ez mindenhol így van, azt hiszem, a nagy macsó egókról is szól többek között, tehát hogy itt azért vannak lehetséges konfliktus források, amik adott esetben egy ilyen szétforgácsolódáshoz is tudnak vezetni, tehát én a Georgescu érát sem gondolom lezártnak abban az értelemben, hogy el tudom képzelni, hogy vannak olyan érdekcsoportok az AUR-on belül, vagy ebbe a szélesebb értelembe vett szélsőjobbos szcénán belül, akik most ezt Simeone, tehát ha jogosan lehet azzal érvelni, hogyha nem Simeone lett volna, hanem a Georgescu, akkor ő nyert volna, ez a Bernie would have won, bocsánat, most nagyon sok Bernie példát hozok, de hogy az is egy ilyen hülye kóp volt, hogy ő nyert volna Trump ellen 16-ban, mert semmi bizonyíték nincs nyilván, vagy hát kontrafaktuális az egész, szóval nem is létezhet rá bizonyíték, de hogy szóval, hogy ilyen alapon, szóval nem ez lenne a legőrültebb dolog, ami ebbe a szénába hitelesen eladódik.
De amúgy ez fura, hogy Georgescu-val nyerhettek volna ez az elképzelés, mert ugye pont a kampány utolsó hetében, amikor én is Bukarestben voltam, ugye úgy volt, hogy majd lesz egy újabb Simion interjú, meg is ígérték, de aztán a drága pártvezér végül ugye elutazott Varsóba, mert onnan azt hiszem Olaszországba, onnan Franciaországba, Angliába, mindenhova, tehát tett egy ilyen nagy európai turnét. De közben meg igazából Georgescu kampányolt neki otthon. Tehát, hogy Georgescu ment interjúkat adni ide-oda a moda, és telespammelte a nyilvánosságot azzal, hogy hát a fiatal védence, ugye így hívta csak Simiont, hogy a fiatal védence neki ígérte a miniszterelnöki posztot, és akkor szavazom mindenki a Simionra, mert akkor hétfőtől elkezdik ezt a, hogy is hívják ezt a programját, valamilyen napvízenergia, vagy földvízenergia, vagy valami ilyesmi, amivel már a
Georgescu nem tudom, házal lassan. Van benne valami.
De igen, igen. Valami, igen. 2021 óta ezzel házal mindenkinél. Tehát, hogy akkor elkezdik ezt a programot megvalósítani. Tehát nem nagyon látom, hogy hogyan tudott volna nyerni.
Azért más karakter, tehát, hogy szóval mindegy, ez egy kicsit most így releváns is, de azért egy más karakter, tehát azért szerintem minden kelet-európai társadalomban van egy ilyen stílus konzervativizmus, amit szerintem a Georgescu sokkal jobban hozott, sokkal jobban adta el ezt az államférfiúi ilyen, ahogy abszolút, tehát hogy szerintem ilyen stílus izé szempontból sokkal erőteljesebb. Tehát, hogy látom, hogy a társadalomban miért többen hitték el róla, hogy egyébként képes lenne egy országot irányítani is. De mindegy, ez szerintem annyira nem lényeges, de hogy van ez az irány, és akkor persze van az az irány, hogy nagy kérdés, hogy mi történik itt ugye az elmúlt fél év legnagyobb vesztesével igazából a szociáldemokrata párttal, amelyik gyakorlatilag egy olyan pozícióban van, egy ilyen kvantum állapotban van valahogy, vagy egy ilyen szakadás állapotban van, ahol egyszerre kellene egy olyan képviseleti funkció, olyan társadalmi csoportoknak a képviseletét ellátnia, akik egyébként sok tekintetben kritikusak a fennálló társadalmi, gazdasági, geopolitikai viszonyokkal, akik nem érzik az EU csatlakozásnak annyira az előnyeit, akik sok tekintetben társadalmilag, kulturálisan, minden szimbolikusan ki vannak rekesztve valamennyire a társadalomból, és ennek ugye a régióban mindenképp a fő ilyen politikai kikristályosodása az ez a fajta ilyen EU-kritikus, de EU-ból nem kilépni akaró egyébként, csak ilyen EU-kritikus melveregető, mi jobban tudnánk csinálni, de nem engedik típusú sztori. Ezt kéne képviselnie valamilyen módon, de másrészt meg elit szinten azért van egyfajta ilyen reflexük arra nézve, hogy ezt így nem lehet, és a Dragnea projekt és a Liviu Dragnea féle projekt kudarca, vagy hát korrupciós ellenes ügyészség általi összeomlasztása is valahogy ezt a leckét erősítettek bennük. Szóval, és hogy viszont ez az kettősség, hogy ők egyszerre a mainstream nyugatos izé felé is meg akarnak felelni, meg e felé az ilyen szuverenista tábor felé is meg akarnak felelni, ez hosszú ideig egybetartható volt ez a feszültség. És mostanra látszik, hogy ez a feszültség ez szétfeszíti ezt a pártot. És hogy nagy kérdés, hogy mi történik ezzel a párttal. Tehát, hogy mit fog csinálni Viktor Ponta például, hogy képzeli el a saját jövőjét, milyen tervei vannak Viktor Pontának, akit már kétszer kizártak a Peszedéből, milyen tervei vannak a Peszedével. Azért ez egy politikai teljesítmény, hogy kétszer kizárnak a pártból, és még mindig kicsit rajtad függ a párt jövője. Na.
Gyurcsány a köbön.
Igen. Ripacságban is azt hiszem, az nehéz. Na mindegy. Szóval, hogy kérdés, hogy mi történik a Peszedével, mert hogyha képes valamennyire, még hogyha egy kicsit alacsonyabb szinten is, de valahogy rendezni a sorait, és én ezt most azt gondolom, hogy ez Viktor Pontával talán a lehetséges, hogy hogy egy ilyen szuverenistább irányba, most nem bemenve egy új kormánykoalícióba, hanem ellenzéki pozícióban maradva rendezni a sorokat, azt szerintem egy más helyzet, egy sokkal nehezebb helyzet egy AUR számára, mint hogyha a PESZEDE a jelenlegi karizma hiányos, ugyanannyira szuperkorút, de legalább még tehetségtelen is vezetőivel marad, és beáll partnerként egy diszfunkcionális nagy koalícióba a nemzeti liberálisok, tehát a jobb-közép-nyugatos pártokkal együtt. Abban az esetben az AUR számára ott van az egyetlen ellenzékiség. Tehát, hogy hosszú távon én azt mondom, a román politika, meg a román demokrácia jövője szempontjából az egy sokkal jobb helyzet lenne, hogyha a PESZEDE most úgy döntene, hogy ellenzékbe vonul, és adott esetben Viktor Ponta visszatérne az izébe.
Tehát akkor Viktor Ponta lesz a román demokrácia megmentője?
Viktor Pontát végtelenül toxikus, káros és undorító politikusnak tartom, és azt is gondolom, hogy az sem egy ideális helyzet, hogyha a kisebbségi kormányzásra kell sor kerüljen az országba. Szóval, hogy ilyen most ez az AUR dolog szerintem, de szóval, hogy igen, van potenciáljuk arra, hogy ők legyenek az ellenzék vezető ereje, és 4 év, vagy 3 év, vagy ki tudja mennyi év centrista mainstream bénázásai, balhézásai után majd még erősebben jöjjenek vissza.
Hát igen, mert amit te is mondtál, hogy a 14-es választást hoztad fel, mint párhuzamként, de kicsit tényleg olyan a helyzet, mint amikor ugye Klaus Johannist választották meg elnöknek, éppensége Viktor Ponta ellenében, és Bukarestben akkor is, mint most is, fiatalok tömegei ünnepeltek az utcán, és egy sikeres, nyugatos, és ugye Danna Assem, ráadásul egy erdélyi város polgármesterét, aki ráadásul kisebbségi, tehát ugye német nemzetiségű politikus, tehát egy ilyen ember lett az államfő, és tőle vártak nyugalmat, új reményeket, egy művelt Romániát, ami ugye állt Johannisnak a kampányplakátjain, és hát látjuk, hogy ebből mi lett. Szerinted ez a... Tehát mennyiben fenyegeti, úgymond, Nikus Ordánt ez a johannifizálódás?
Hát nem kizárt azért, ez benne van. Ez benne van ebbe a dologba, de... Amennyit én eddig, részben az, amit az előbb is mondtam, hogy azért sokkal többet tudunk arról, hogy Nikus Ordán hogy politizál, mint arról, amit tudtunk országos szinten, hogy Klaus Johannis mit csinál. Tehát ő tényleg egy marketing termék volt, és ennyi. Egy marketing termék, amit egyébként Krin Antonescu-nak köszönhetünk, mert ő, amikor még a 2009-es elnökválasztást szerette volna megnyerni, nem sikerült, de akkor se sikerült még a második fordulóba se jutni, ahogy egyébként most 2025-ben sem. Akkor neki a kampányában ez volt az egyik fő üzenet, hogyha ő lesz az elnök, akkor ezt a kis pofás szebeni polgármestert hozza miniszterelnöknek, és hogy az milyen jó lesz. Tehát a Klaus Johannis országos karrierje az ebben ez a kampányfogás volt, és így is maradt végig, amíg aztán a kampányfogása az Antonescu fejére nem nőtt, és a saját pártjelítjei nem döntöttek úgy, hogy ez az üres jelölő még jobb lenne, mint ez az Antonescu. Na mindegy, szóval, hogy ehhez képest azért a Nikus Ordánról tudunk dolgokat, másrészt azt is tudjuk, hogy azért sokkal egy ilyen konfliktus vállaló valaki, mint a Klaus Johannis, aki... De, és akkor a másik dolog, hogy viszont mi az, ami abba az irányba mutat, hogy hát azért benne van ez a Klaus Johannis forgatókönyv, tehát hogy itt ugyancsak egy olyan emberről beszélünk, egy olyan államfőről, aki szemben a Băsescu-val és az Iliescu-val nem rendelkezik egy erős parlamenti párt fölött konkrétan. Mert ugye az Iliescu is végig az elnökségei alatt egy erős legalább 30%, de inkább a fölötti szociáldemokrata párt fölött rendelkezett, amihez már csak innen-onnan kellett még megvenni, elcsábítani mindig egy 15%-t a parlamentbe, és akkor megvolt a többséged. És Băsescu-nak is volt egy ma már nem létező demokrata-liberális névre hallgató pártja, amelyik minden módon az ő érdekeinek, tehát az ő politikai agendájának a kiszolgálását vitte, és ennyiben az román elnök nem tud semmit csinálni a parlament ellenében. Kell egy erős párt eszköz az ő kezébe, amelyik az kvázi mint elnöki párt képviseli az elnöki agendát, és játsza az elnöki manővereket a parlamenten keresztül. És és Johannisnak valójában nem volt ez meg, a liberális párt sem, mivel mondom, egy ilyen marketing fogásként kívülről jött be a pártba, gyakorlatilag elnöknek, vagy nem, első alelnöknek, ilyen prim viceperesedintenek, eltörnyőztették be a pártba, tehát képzeljétek, milyen beágyazottsága volt.
Hát ő a német pártban politizált.
Igen, igen, előtte a német kisebbségi pártban, a németek demokratikus fórumában politizált, és akkor emiatt viszont államfőként, hogyha nem tudsz a parlamentben támaszkodni politikai pártokra, akkor viszont a biztonsági apparátusra tudsz támaszkodni, a titkos szolgálati és katonai bürokráciára, mert az a másik dolog, ami fölött még neked nagyobb befolyásod van, nagyobb szavad van, mint hát kázi bárki másnak a politikai rendszeren belül. És akkor arra tudsz támaszkodni, és akkor így lett az, hogy gyakorlatilag a Johannis egy ilyen, tényleg egy ilyen titkos szolgálati elnök lett, aki a kormánykoalíciókat is ilyen titkos szolgálati védett házakba, vagy protokollvillákba hozta tető alá meg, szóval, hogy az... És hogy nem hiszem, és hogy hát, szóval nem tudom. Azért nem nézem ki a Mikus Ordánból se, hogy...
De neki van pártja az USZR-re?
Hát igen, egy évek óta válságban lévő USZR-re, amiből nyilván kilépett annó, és amiben belső törésvonalak vannak, és persze az most, hogy a temesvári polgármester, a Dominik Fritznek ez most egy sokat köszönhet neki Mikus Ordán is, meg Románia is, hogy ő így az első forduló előtti hetekben megpucsolta gyakorlatilag az USZR-e saját jelöltjét, és így egyértelművé tette, mert 1%-kal kellett volna a Lasconinak többet kapnia, és akkor már Krin Antonescu van a második fordulóban, nem a Mikus Ordán.
Hát az RMDS-nek kellett volna jobban mobilizálnia Antonescu mellett.
Hát ugye? Igen. Szóval, hogy azért mégiscsak hogy... Dominik Fritznek köszönheti Románia ezt a Mikus Ordán sok tekintetben.
De milyen izgalmas, nem, hogy megint egy német menti meg Romániát.
Igen.
Kicsit beszéljünk a bal oldalról is, ugye a PESZED-t már említetted, hogy Viktor Ponta van a román baloldali, illetve pontosabban a baloldali térfélnek nevezett akármi, és ezzel együtt akár a román demokrácia potenciális megmentője, de hogy ugye nagy megszorítás.
Hú, de rosszul fognak öregedni ezek a mondataim.
Vagy nem. Meglátjuk. Ugye Ponta most már tervez egy új formációt, Románia az első néven, tehát hogy ő neki vannak ilyen vágyai. Most az, hogy ez a formáció egy önálló párt lesz, vagy akár a PESZED-t veszi át újra másokat szóra, azt egyelőre nem tudjuk. Ugye neki már volt saját pártja, a Pro-Románia párt is, ugye, és olyan vicces, hogy ezt ő az Aurba akarta volna beolvasztani andó. Na mindegy, de hogy De hogy a konstelláció most az lesz, hogy a Romániában, hogy lesz egy gyakorlatilag neoliberális államelnök, a kormány megszorításokat fog végrehajtani, van azért egy nagy elégedetlenség, főleg vidéken, és az ellenzék nagy része pedig szélső jobboldali. Ilyenkor szokott felmerülni az, hogy hol van a baloldal. És én beszélgettem is a Demosz párt alelnökével, aki nem ismerné, és hát miért is ismerné bárki is őket, ez egy kicsi bukaresti egyetemeken szerveződő, kvázi a szikra mozgalommal talán még együtt is működő mini formáció, ami mindig ott vészik. A SNSZ, tehát az egyetem a román NKN a Pürvolescu alatt dolgozik, neki egy beosztottja. Nem tudom a nevét, bejelölt Facebookon, de valahogy elkeverődött, és nem tudtam már visszajelölni. De hogy én meséltem neki, hogy én ismerek több embert is, aki szimpatizál velük, és neveket akart hallani. És akkor azon poénkodtunk, hogy na hát milyen jó, ez a pártuk ismeri az összes szavazóját. De ugye ők számítanak még mindig úgymond a legígéretesebb projektnek. De hogy tényleg mi az ok annak, hogy nincs ilyen tényleges baloldal Romániában. Ugye erre nekem azt mondták többen is, hogy azért, mert a baloldali fogalmakat még mindig a Ceausescu-féle rendszerhez kötik. Például aki aktivista, az aktivista szó az azért egy ilyen rossz felhangú szó, mert a Ceausescu alatt ők szervezték a felvonulásokat, az aktivisták. A TSZ-eket eleve rühellik, de még a tömegközlekedés is egy ilyen kommunista dolog, hiszen az autó az sokkal jobb, az a siker, a szabadság, a kapitalizmusnak a jelképe, szemben a tömegközlekedéssel, ami meg hát a Ceausescu alatt volt, mert akkor alig volt valakinek autója. Tehát, hogy ennek ez a történelmi örökség az oka, vagy egyszerűen az, hogy a román társadalom annyira konzervatív, még a városokban is, vagy éppen annyira liberális gazdaságilag, hogy egyszerűen nincs rájuk igény.
Ja, még csak annyi, hogy ugye volt egy párt, amelyik elindult a tavalyi parlamenti választáson, ami szintén ilyen progresszív, zöld valós valami akart lenni, ez a SENSZ.
De az mennyire balos? Tehát nekem ott inkább az európai zöldeknek ez az identitás politizálós
jött le. Hát igen, de most jött ez román, hát, és mi a balos? Miért a linke? Mi akkor? Szóval, hogy mi a balos? Most, most nem ilyen, mert a kérdésnek teszem fel, hogy mi a baloldal, de hogy valójában praktikusan létező szocializmusban mi a baloldal, hanem ez az identitás politizálós link és kicsit ilyen erényfitoktató szociális ügyeket erényfitoktató módon vivő valami. Na mindegy, csak hogy volt egy ilyen párt most, ami 2,60%-ot ért el, szóval szerintem abban is van valami, de értem a kritikádat velük kapcsolatban, és igaz, de én nem gondolom, hogy a Demosz ebből a szempontból másabb lenne, tehát az is ugyanúgy ilyen főleg bukaresti, meg kolozsvári értelmiségiek, magas értelmiségieknek az ilyen progresszív projektje valamilyen tekintetben. Hát ez a történelmi hagyaték, ez biztos, hogy van a román, és hogy visszamenve is azért a munkás mozgalomnak, vagy a szociáldemokráciának is a története az sokkal, ez egy sokkal gyengébb hagyomány, mint mondjuk adott esetben Magyarországon is, tehát hogy munkás önszerveződés is, az inkább az erdélyi részeken volt erősebb, az együtt, hogy persze volt a régi királyság területén is valamennyi, de hogy azért sokkal gyengébb volt, sokkal elnyomóbb volt a királyság is egyébként a szocialista projektekkel szemben, vagy az ilyen szociáldemokrata szocialista projektekkel szemben, és hát igen, a rendszerváltás utáni elit konszenzus az összességében, vagy hogy az ilyen valamennyire innovatív a politikai megoldások, azok mindebből az ilyen antikommunista közegből jöttek, és egyébként fontos is hangsúlyozni, hogy az a fajta rendszerváltás utáni ilyen jobb-közép nyugatos modernizációs projekt az nem teljesen inkompatibilis a szimionista erős nacionalizmussal. Tehát, hogy ha az Aur körül ilyen értelmiségi holdudvarból is, hogyha megnézzük a, nem tudom, a Mihail Nyamcu személyesen is volt alkalmam megismerni. Amikor én megismertem, akkor ő egy ilyen nyugatos beszeszkuista valaki volt, az egyik ilyen leghangosabb Băsescu verőember, ideológiai verőember volt a politikai térben, és ő most ugye az Aur mellett kötött ki, de hogy ennek az egész ilyen konzervatív jobbközépnek azért az ilyen vezető értelmiségiei, az ilyen nagy öregek, a nagy filozófusok, a Gabrieli Cianu, meg az Andrei Preșu, akik a nem tudom, az ilyen összes ilyen mérvadó, nyugatos, centrista, meg lapokba írnak, meg alapítanak, meg könyvkiadókat alapítottak, meg ilyen kulturális intézményeket. Ők gyakorlatilag egy ilyen valamennyire azért a két világháború közötti ilyen fundamentalista, konzervatív, kicsit fasisztoid, filozófiai, politikai irányzatból jönnek, tehát az ő tanítómesterük az a Tăke Ionescu nevű ilyen szés, hát nem úgy fasisztoid, mint a nyilasok, vagy mint a legionáriusok, hanem inkább úgy, mint a gömbös. Tehát, hogy ebből az ilyen gömbös gyulai körből származnak két generációval később, de intellektuálisan. Szóval, hogy van ez a része is, hogy azért ez a jobboldali hegemónia, ez sokkal erősebb. És hát nem tudom, igazából, ha azt nézzük, hogy igen, mit jelent így társadalmi strukturális pozícióban ma Európában a baloldaliság, akkor az mégiscsak egy ilyen urbánis progresszivizmus, és szerintem ez így Romániában az urbánus progresszivizmust hosszú ideig elvitt ez az antikorrupciós, tisztítsuk meg az államot, a rajta élősködő korrupt politikusoktól típusú sztori elvitt hosszú ideig, és most kezd szerintem kialakulni egyfajta ilyen átállás, vagy egyfajta olyan szélesebb ilyen fiatal nagyvárosi réteg, amelyik egy kicsit már nyitottabb erre, tehát az a közeg, amiben én 10 éve voltam, ugyanazok az emberek sokat mozdulnak el baloldalra ideológiailag például. Tehát az a közeg akkor, amiben én mozogtam, az egy ilyen böszeszkuista, a böszeszkuista populizmusnak, ami egy ilyen nyugatos populizmus volt, és ilyen antikorrupciós populizmus, aminek valamilyen tekintetben én is így a rajongói, vagy az ilyen intellektuális holdudvarábanak tekintett, vagy abba tartoztam én is, ilyen valamilyen politikai szimpátiáimat tekintve, azok közül nagyon sokan ma már nem ezt a fajta diskurzust viszik, hanem ők állnak az összes ilyen független kezdeményezések mögött, nem tudom, a Recorder Média, aminek, hogyha hallgatjátok, aki beszél románul, a nem tudom, a videó eszét, vagy mit, akkor az egy sokkal ilyen, hát igen, ez a nyugatos, ilyen progresszív balos irány, vagy a nem tudom én, van egy ilyen nagyon híres Twitcher sok tekintetben, mint talán jól van ez így, ezt Csokihoz tudnám hasonlítani, a Silvio Fire, aki most ilyen a kampányban is nagyon aktív volt, meg ilyen tök jó ilyen politikai kommentárokat tolt Twitchen, meg YouTube-on. Na ő is azért még a magyar ellenzéki milyen megmondókhoz képest is azért valamennyivel balrább van, szociálisan érzékenyebb, meg ilyesmi. Szóval nem tartom kizártnak, ez csak egy hosszan, bocsánat, így el, nem tartom kizártnak, hogy amúgy egy pár éven belül egy 5%-ra való párt ugyanúgy, ahogy Lengyelországban, ugyanúgy, ahogy Horvátországban, ugyanúgy, ahogy más régiós beli országokra összejön amúgy egy ilyen 5%-ra való párt.
Egyébként nekem a Krisztián Pürvoleszkó azt mondta, hogy egyszerűen, amit az előtte is, hogy egyszerűen nincs ennek hagyománya, mert míg Magyarországon, hogy őt idézem, van Lukács, van Heller, addig Romániában nem volt semmi, ott Ceausescu volt. De ha már kicsit itt a jobb
pont oldalon vagyunk, ennyire azért nem igaz. Egyébként van egy kiváló könyv is erről a... Mindegy, most nem fogom elmondani, mi a címe, mert nem jött eszembe. Exotikus növények, Plante Exotice, ez a könyv, egy ilyen pár éve, ilyen két balos értelmis, vagy ilyen balos történész, szociológus, antropológusa rakta össze, ami pont erről szól, a román szocialista baloldali gondolkodási hagyománynak a nagy alakjai, Alexandru Dobrogyanu Gereától, tehát aki az első ilyen, egyébként egy ukrajnai bevándorló zsidó szocialista gondolkodó, ő alapítja a román szocializmust az 1800-as évek vége felé. Tőle egészen a Ceausescu kornak az ilyen valamilyen értelmes gondolatokkal legalább rendelkező politikusaig ezt a gondolkodást történetét végigviszi, szóval annyira azért nem hiányzik, hogy csak Ceausescu lett. Na, de valóban kevés.
Gegnek jó volt. Minden esetre, hogyha már a jobb oldalon tartottunk, akkor kicsit nézzünk át a magyar jobb oldalra. Ott is főleg a Orbán Viktornak a tihanyi beszédébe, amiben ugye a George Simion kvázi endorszolta, mondván, hogy a kereszténység és szuverenizmus kérdésében egyetért vele, és ugye nevesítette is a román szélső jobboldali politikust, ami kifejezetten izgalmas helyzetet eredményezett azt követően, hogy ugye Simiont az erdélyi magyar és a magyarországi sajtóban is, leginkább a magyar ellenségéről ismerjük, sem mint a mondjuk a pártépítő munkásságáról, vagy éppen a diaszpóra iránti odaadó, nem is tudom, fáradozásairól, hogy állandóan ott van Angliában. De hogy szerinted a tihanyi beszéd óta így nem tudom, így mi van a nemzetpolitikával? Ugye azt most látjuk, hogy a választáson a Székely megyékben, Hargitában és Kovásznában 85%-ban Simion ellen szavaztak, tehát kvázi, ha úgy nézik, akkor Orbán ajánlása ellen szavaztak, de látjuk azt is, hogy az RMDSZ ugye azután áll csak Nikus Ordán mögé, hogy ugye a saját jelöltjük elveszített az első fordulót, ugye ami előtt az RMDSZ-es média élen a Maszolral kigyújt békát kiabált Nikus Ordára, tehát tényleg mindennek elhordták, ilyen progresszivista, globalista, vók jelölt, minden volt, ami egyik se különösképpen. Tehát, hogy mi lesz most az RMDSZ-el?
Ja. Igen, imádtam ezt a vók, mint Nikus Ordán, aki azért lépett ki a pártjából, mert nem támogatta az azonos neműek házasságának a lehetőségének a védelmét. Ez a vókság Romániában, a melegházasság ellenzése. Igen. Szóval, hogy mi van itt? Hát, nekem az egyik érdekes kérdés az lesz, hogy mi történik majd jövő 2026-os parlamenti választásokon. Azt azért érdemes tudni, hogy az, hogy a határon túli magyarok, és most ebben az esetben a romániai magyarok, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek, levélszavazaton, listán szavazhatnak, tehát kvázi kettő helyett egy szavazatuk van, vagy fél szavazatuk van a magyarországiak egy szavazata helyett. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ez egy brutális nagy infrastruktúrális munka. Mert az van, hogy ugye ez regisztrációhoz kötött, nem kell minden 4 évente megújítanod a regisztrációdat, most nem néztem utána a törvénynek, de azt hiszem 10 évre szól egy regisztráció, tehát, de lehet ez azóta változtattak, mert ez amikor bevezették a szavazati jogot a kettős állampolgárnak, akkor volt még így, és azóta nem csekkoltam. De mindegy, az, szóval, hogy ez egy regisztrációs munka, legalábbis újakat kell regisztrálni, aki még nem regisztrált, 18 éveseket, tehát csak úgy tudsz levélszavazni, hogyha regisztrálnak. Tehát itt van egy választói jegyzékbe való felvétel, azt neked kell kérned, nem automatikusan történik. Utána az van, hogy ennek a nagy része ugye Székelyföldről jön ezeknek a szavazatoknak, ez azért egy nem túlzottan urbanizált környék, nagyon sok vidéki szavazó, kisfalú, öreg emberek, tőlük igazából be kell gyűjteni a levélszavazatokat, emlékeztetni kell őket, segíteni kell, hogy a procedúrát meg tudják csinálni, melyik borítékba rakod bele, hogy mind, minden össze segíteni kell eljuttatni a követségekre, vagy visszajuttatni valahogy a levélszavazatokat. Tehát, hogy ez egy komoly, bonyolult, procedurális munka, amiben az LMDSZ az elmúlt években, ugye a Fidesszel való 2010-es évek közepi nagy kibékülése után nagyon proaktívan részt vette, ugye az ALKU-nak ez volt az egyik része, hogy a Fidesz abba hagyta az RMDS ellenzékének a támogatását, kiexportálták Tőkés Lászlót és Szász Jenőt Erdélyből, és szabad kezet adtak az RMDS-nek ilyen szempontból politikailag, mentek újra a pénzek, újra az RMDS oszhatta el a pénzeket, és így tovább. Cserébe viszont kellett a budapesti pártvonalat követni, politikai vonalat követni, és hozni a szavazatokat. Na és én most kíváncsi vagyok, hogy az RMDS mekkora lelkesedéssel fog mozgósítani 2026-ban. Ezután a nem hivatalos... Szóval ugye a hivatalos kommunikáció az az volt, hogy a tihanyi beszéd után kiposztolta az Orbán is, meg a Kelemen-Hunor is, hogy beszéltek telefonon, és hogy Orbán Viktor és a magyar kormány az RMDSZ tekinti mérvadónak a romániai magyarok politikai ügyeit illetően, ami egy ilyen fél visszalépés volt, de nem egy teljes visszalépés. A nem hivatalos kommunikációban az RMDSZ-esek azt mondták, hogy hát, vagy én két verziót hallottam, az egyik az az, hogy igen, jelezték a miniszterelnöknek, hogy hát ez így nem oké, és a miniszterelnök pedig tudomásul vette az objekcióikat, és... agree to disagree alapon elváltak. A másik verzió, amit hallottam, az az, hogy hát a miniszterelnök valójában ennél sokkal egyértelműbb kiállást szeretett volna végrehajtani a Giorgia Simion mellett. Ugye erre is, tehát azok, amik itt így a Euronews-on megjelent, hogy valamilyen kampány együttműködés is volt, ugye volt arról pletyka, ami tényleg csak pletyka, hogy a választás az első forduló másnapján, amikor Simion Bécsbe volt, akkor valójában Budapesten járt, csak ez titkolandó Bécsbe repült, és aztán autóval jött át Pestre és vissza, szóval voltak ilyen egyáltalán meg nem erősített, de az erdélyi nyilvánosságban több helyen is terjedő ilyen típusú hírek. Szóval, hogy az volt az RMDSZ-esek, még így belül lesz, erről beszélnek, hogy hát igazából ennél erősebbet szeretett volna a főnök, csak mi legalább azt meg tudtuk akadályozni. Ami nyilván lehet csak egy ilyen belső használatú narratíva is, hogy van még valami értelmünk és befolyásunk az Orbán Viktorra is. De
és akkor hogy, mi lesz most? Lesz Áur Sátor Tusványoson, vagy mi?
Hát jó kérdés. Nem tudom, szóval, hogy ez biztos, hogy ez egy brutális félrekalkulálás, tehát ezt nem gondolom, hogy itt most a kettős állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok tömegeiben fordulnának el Orbán Viktortól és a Fidesztől, és állnának át a Tisza a párt mellé, vagy nem tudom én, lennének Dobrev Klára szavazók. Szóval, hogy ezt nem gondolom, de azt gondolom, hogy az fog számítani valamennyit, hogy milyen lelkesedéssel mozgósulnak a jövő évi választásokon. Szerintem ebből a szempontból ez egy politikai hiba volt, és ugye az volt az én állításom, hogy itt valójában Orbán Viktor két ellentétes logikát mérlegelt egymással szemben, az ő nagy európai elitváltás projektjét, szemben a hagyományos nemzetpolitikai elképzelésekkel, és úgy döntött, hogy az elitváltás az fontosabb az ő egyenletrendszerében, és kockázata kevesebb van annak, hogy most annyira magára halagítja az erdélyi magyarokat, de az a része viszont nem jött be, hogy ebből a sztoriból pozitív, tehát hogy nyerni nem nyert semmit. Így most ezzel a kimenetellel. Tehát Romániának egy olyan államelnöke van, aki tudja, hogy az ellenfele fizetett hirdetésekben és szórólapokban tudott kampányolni Orbán Viktor személyével, és nyilván ezt nem. Szóval nem hallottunk. Tehát Orbán Viktor nem állt ki, hogy azt mondja, hogy elhatárolódik ezektől a dolgoktól. Tehát azt lehet mondani, hogy az a beszéd az csak egy ilyen, nem tudom, barátságos gesztus volt, de nem volt egy endorsement, vagy egy nyílt támogatás. De azért, hogyha én az Orbán Viktor képével elkezdenék kampányolni valami mellett, amivel Orbán Viktor nem ért egyet, akkor abban a pillanatban minimum kapnék politikai nyilatkozatokat, hogy elhatárolódik ebből, illetve valószínűleg egy pert is akár kaphatnék a nyakamba, az se lenne amúgy egy indokolatlan dolog, hogy én visszaélek az ő, nem tudom én, személyiségével ebbe a helyzetbe, és azért ez nem történt meg. De azt se gondolom, hogy az RMDSZ-nek túl nagy mozgástere lenne így az Erdély vagy a Budapest felé való viszonyában most így újra gondolni dolgokat. Ez a kettős függési helyzet, ami van, az részben a bukaresti kormány részvétel, részben a budapesti kormány jó indulata irányába, ez az összefüggésrendszer ez összességében megmaradt. Ez egy nagyobb mozgástér, mint hogyha Gyorgya Szimion lett volna államfő, de tehát attól, hogy nem a rosszabb valósult meg, attól ebben a helyzetben is igaz, hogy a status quo sem egy ideális helyzet.
Szóval izgalmasok a történések továbbra is Romániában, fogjuk már még követni mindenképpen. Le is záratjuk szerintem itt a podcastet. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm Szilárdnak, hogy itt volt velünk. Ha megjött a kedvetek Romániához, akkor a Gemisten több cikkben számtalan tippet olvashattok azzal kapcsolatban, hogy hova érdemes elutazni, akár már most nyáron. Ha még maradnátok a képernyők előtt, akkor kövessétek tovább a Partizán és a Gemist munkásságát. Találkozunk legközelebb. Lerevedere, sziasztok!